Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra örök élet, Szent Háromság ünnepe utáni utolsó vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Malakiás könyve 3. fejezetében a 22-től a 24. versig a következőképpen. Emlékezzetek, szolgám, Mózes törvényére, amit rendeltem neki a Hóreben egész Izrael számára. Rendszabásokat és parancsolatokat. Íme, én elküldöm hozzátok Illés prófétát, az Úr nagy és magasztos napjának eljövetele előtt. És az atyák szívét a fiakhoz téríti vissza, és a fiak szívét az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és megneverjem a földet átokkal. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, dán ének szerzőtől hallhattuk a főénekünket, és egy dán alapítvány hírét hallottam a héten. Egy érdekes riport volt a rádióban, és büszkék lehetünk, mint magyarok ezáltal is. De nem a büszkeség miatt hozom persze elő, hanem azért, mert érdekes kapcsolódása van mostani igénkkel. Hát kezdjük először is a hírrel, tehát amely egy dániai díjról szól, ugyanis 3 magyar idegkutató kapta első alkalommal ezt a díjat, amit tehát még indulásként most kezdenek, az Agy díjat, és hát Buzsáki György, Frany Tamás és Somogyi Péter a memória folyamatok vizsgálata miatt kapta ezt a díjat, az agyi ideghálózatok feltárásáért, és hát bizonyos módon sokan úgy gondolnak erre a díjra, mint ami talán majd a Nobel-díj rangjára emelkedhet idővel. A 3 kutató önállóan dolgozik, nem csak azonos területen riválisként és egymással versengve, hanem hát régóta együtt munkálkodnak, bár nem csak, hogy nem egy helyen dolgoznak, hanem különböző országokban végzik munkájukat jelenleg. Az egyikük elmondta, hogy hát nagy bátorság volt az alapítvány részéről ez a díj kiosztó döntés, hiszen egy díjnak a rangját az nagy mértékben meg szokta határozni, hogy kik kapják meg először. És hát most felvállalták az alapítvány döntnökei, hogy 3 magyar kapja ezt a díjat. Kutatásaik agyunk megértését igyekeznek világosabbá tenni, illetve hát sok esetben ennek következtében a gyógyításban is természetesen felhasználhatók az eredményeik. És ezzel kapcsolatban mondta el az egyikük a riportban, hogy ő azt vizsgálta, hogy miképpen is történik az emlékezés, hogyan tudnak az idegpályák elraktározni információt. A legegyszerűbb élőlénytől, mondjuk mondta például a medúzától kezdve, ahol ugyanígy meg kell tudni jegyezni bizonyos dolgokat, emlékezni kell, és egyenesen így mondta, hogy hát emlékezés nélkül nincs élet. Létfontosságú tehát az emlékezés, és talán most már értjük azt is, hogy miért hoztam ezt most elő. Hát amit az idegkutatók tudományos megállapításként tesznek, az Isten számára természetesen már régóta nyilvánvaló, és ezért mondja, emlékezzetek Mózesre, Mózes törvényére. Ja, persze nem azért mondja ezt Isten, ahogyan sokszor magunk is mondjuk, hogy hát az ember aztán a hozzátartozói emlékezetében él tovább, erre sem Mózesnek nincsen szüksége, sem másnak, hiszen az örökké valóság mennyei mértékén mérjük mi az életet. És különösen is jó ezt tudatosítanunk éppen a mai napon, amikor 2 megemlékezésünk is van. Egy nemrég elhunytra és egy 10 évvel ezelőtt távozottra. De a keresztények nem az 1 héttel vagy 10 évvel ezelőttiekre gondolnak, nem ezek a fontosak, hiszen Isten, aki Ábrahám, Izsák, Jákob istene és hogy Jézus ezzel kapcsolatban mondja is, hogy hát nem a holtak istene, hanem az élőké, hát nekünk nem Ilyen értelemben a holtak számítanak, hogy halottainkra emlékezzünk, hanem valójában mi nem az időben, hanem az örökké valóság mérlegén kell, hogy emlékezzünk. Másik emlékezésünk is van, hiszen a templom szentelést ünnepeljük. Emlékezzünk Mózesre, aki által Isten a szövetséget adta, aki a törvényt közvetítette, és aki a templom előképét, a szent sátrat kellett, hogy megépítesse. Így emlékezhetünk most mi is, tehát az épületre is, templomunk eredetére, de ne feledjük, nem a templomot ünnepeljük, nem is a templomépítő ősöket és az ő emléküket ápoljuk, hanem a templomnál is nagyobbat kell, hogy ünnepeljük. Azt az Istent, aki nem csak törvényét adta Mózesen keresztül, hanem aki a fiát is elküldte hozzánk. Nem a köveket, a téglákat ünnepeljük, hanem az élő kövek urát, aki a templommá teszi számunkra is a kő és tégla falakat, az épületet. Mert nem a templom miatt fontos, hogy rendszeres látogatók legyünk benne, hanem azért a Krisztusért, aki hétről hétre, sőt napról napra hirdeti evangéliumát, akár itt a falak között, akár más körülmények között, akár egyéni elcsendesedésünk bibliaolvasásában, és ki tudja még hányféle módon teszi ezt és szólít meg minket. Megemlékezhetünk tehát a templom építő hajdani őseinkről is, de ne feledjük Jézust, akit az ősökkel együtt mi is imádunk e helyen. Mert megváltónkat persze nem az érdekli, hogy éppen 226 éves-e a templom, vagy éppen 2260 éves, hanem az érdekli, hogy eljutunk-e a felsőpetényi templomtól a mennyei Jeruzsálem örök templomáig, az örökkévaló templomig. Tehát ezen az örökkévaló mértéken kell nekünk is most mérni mindent, különösen is örök élet vasárnapján, és így még inkább igaz az idegkutató szava, hogy emlékezés nélkül nincs élet. De vajon Mózesre emlékezés nélkül nincs élet? Igen, persze kicsit csaltam ebben, mert tulajdonképpen az ige szakasz arról beszél, hogy Mózes törvényére emlékezzünk, arról a törvényről, amit Isten adott a népnek, és hát ilyen módon végső soron esze Isten arra emlékeztet minket, amit ő munkál az életünkben. Tehát nem egyszerűen Mózesre, és még csak nem is egyszerűen a törvényre, hanem a benne jelenlevő mindenhatóra fontos emlékeznünk, hiszen Mózesnek se a személye volt fontos, hanem az a küldetés, amiben ő állt. Az, hogy ő Isten embere volt. Az, hogy Izrael egy Isten által rendelt vezetőt kapott a személyében, egy törvényadót is, aki a törvényt hozta el a hegyről, és aki egyúttal prófétája is volt a népnek, és a nagybetűs próféta megjövendőlője is. Így hát azért létfontosságú és életfontosságú a Mózesre emlékezés, hogy például aztán Izrael másik legnagyobb prófétáján át az illési szívek egymáshoz térítését is megtapasztalhassuk. Hogy ezáltal is részesei lehessünk a Messiás eljövetelének. Mert hát az is kiderül ebből az ige szakaszból, hogy hát nem csak emlékezni fontos, nem csak a múltat feleleveníteni és megőrizni, hanem várakozni is fontos. Előre a jövőbe tekinteni is fontos, mégpedig most konkrétan Illésre, akit Isten elküld, mert Isten nem azt akarja, hogy beleragadjunk a múltba. Nem azt akarja, hogy egyszerűen a régi időkön merengjünk, akár sopánkodva, akár nosztalgiázva, hanem azt akarja, hogy egyúttal oda is fordítsuk a figyelmünket arra, amit ő cselekszik, amit ő visz végbe. Akár legyen szó tehát a múltbeli eseményekről, akár legyen szó a jövőről, amit elkészít nekünk, amit akár most az emlékeztetés formájában Illésre utalva munkál az életünkben. Persze, amikor a jövőre tekintünk, akkor egyúttal meg is rettenhetünk. Hiszen ha a jövőnk utca kövezetén egyre előrébb és előrébb lépkedünk, akkor végül eljutunk az Úr nagy és fenséges, egyenesen félelmetes napjáig. Hát ki állhat meg a mindenható előtt? kiviselheti el az ő haragját. Nem kétséges, hogyha Isten a bűneinkre tekint, akkor bizony az az utolsó nap, az ítélet napja kell legyen. És nem volna appelláta, hogyha így törne ránk az a nap, hát kétség kívül menthetetlenek vagyunk Isten előtt. Urunk mégis azt mondja, hogy add még egy esélyt. Ha úgy tetszik, egy utolsó utánit, vagy még lehet, hogy az utánit is már ki tudja hányadikat. Azt mondja, hogy lehetőséget ad arra, hogy illés révén a szövetség, amelyet megszegett a nép, mégis helyreálljon újra. Illésre sokszor persze inkább a szigorú és büntető próféta képében gondolunk, ugye, aki egészen véresen tisztította meg a népét a bálvány imádástól a Karmel hegyen, amikor a Baál prófétákat lemészároltatta Isten parancsára. Ilyen értelemben sokszor inkább a szigor az, ami ő hozzá kapcsolódhatna, de azért nem csak ez az egyetlen arca van Illésnek, mint hogy általában senkinek nem egyetlen arca van. Ő mégis méltó párja Mózesnek, aki szintén tudott nagyon kemény és határozott lenni, nagyon szigorú, és természetesen aki tudott oda borulni Isten elé, akár a bálvány imádás után, az aranyborjú elkészítése után, akár más esetekben is, amikor Isten már azt mondta, hogy hát most nekem ebből elegem van, ezt a népet kitörlöm a föld színéről, akkor ő leborul és könyörög, hogy Uram, ne tedd, és akkor én sem akarok tovább menni. Hát ilyen értelemben, ha ezt hasonlítjuk össze, akkor bizony Illésnek a feladatában ez is ott van. Hiszen ő azért munkálkodott, és ha kellett szigorral is, azért munkálkodott, hogy a nép Istenhez térjen vissza, hogy megmeneküljön ezáltal. Hát így akarja most Isten az ígéretében is ezt elénk tárni, hogy elküldi Illést, az útkészítőt, nehogy aztán pusztulással jöjjön el számunkra az a nagy és félelmetes nap, hanem megtérjen a szívünk. És éppen ezért az ő szeretetének, a mérhetetlen szeretetének, mert ő irgalmának a jele az, hogy ezt a nagy, félelmetes és magasztos napot úgy hozza csak ránk, hogy előtte még küld egy Illést. Segítségére siet így Izraelnek, hogy visszataláljunk az Úrhoz. És persze jól tudjuk, hogy Illés nem meghalt, hanem magával ragadta az Úr, hát ezért is várták különösebben is, hogy volt ez a várakozás a zsidó nép életében, és hát akkor ő visszatért. Persze hozzá kell nekünk tenni, hogy Isten bárkit visszaküldhet, akár a halálból is, tehát ettől függetlenül más is lehetne, aki visszatér, de mégis Isten maga is azt ígéri, hogy Illést elküldi még erre a földre. És hát így lett általános hagyomány, tehát a zsidó és a keresztény egyházban is, hogy Illés próféta az idők végezetével visszatér. És zavaros talán sok szempontból a kép, hogy hogy is van ez, hiszen Jézus beszél arról is, hogy Keresztelő János volt az. Keresztelő Jánosról tudjuk, hogy ő azt mondja, hát én nem vagyok Illés. Jézus más módon is beszél ugyanakkor a tanítványok. Hát ha be tudjátok ezt fogadni, akkor értsétek meg, hogy ez Illés volt, de mégsem mondja ilyen értelemben olyan konkrétan. Aztán vannak, akik a jelenések könyvében levő két prófétára gondolnak úgy, hogy hát azok olyanok, mint Mózes és Illés, és talán akkor ebben az értelemben valóban az idők legeslegvégénél fognak ők csak megjelenni, és akkor így vagy úgy történnek a dolgok. De azért akár egyik, akár másik szempontot vesszük elő, az biztos, és látjuk az Új Szövetségből, hogy valóban Keresztelő Jánosnak is megvolt ez az útkészítő feladata, és valóban neki is az volt a küldetése, hogy a megtérést munkálja az emberek szívében. Hát minden esetre ilyen módon gondolhatunk Illésre, aki eljön, és azt ígéri Malakiáson keresztül az Úr, hogy majd a fiak és apák szívét egymáshoz téríti. Mondhatnánk így is, hogy a világunkban komoly gondokat okozó generációs kérdéseket oldja majd meg azáltal, hogy a nemzedékeket Istenhez téríti, és ezáltal egymáshoz is téríti az apákat, fiakat, persze mondhatnánk anyákat, lányokat, és keresztbe is, hogy anyákat, fiakat, és apákat, lányokat. A lényeg az, hogy Igazából azt tapasztaljuk, hogy minden időben úgy érezzük talán, hogy mindig most az igazán éles a generációk, a nemzedékek közötti feszültség, és mekkora különbségek vannak, és mindig jönnek az új nemzedékek az új elvekkel, az új érzésekkel, az új szándékokkal, az új életvitellel, és a hagyományos valahogy lesöplik. De igazság szerint ez mindig is így volt. Ez így volt 1000 évvel ezelőtt, vagy akár 10000 évvel ezelőtt is. A két nemzedék, amely egymást követi, végképp ha már egyen még odébb megyünk, és nagyobb különbséget veszünk nagyszülők és unokák között, akkor végképp világosra válik, hogy óriási szakadék tátong a nemzedékek között. A családok megoszlása, a fiatalok elidegenedése, a szülőktől, hát ez az, ami különösen félelmet is és szomorúságot is okoz a prófétának, mert látja, hogy ez milyen természetellenes. Látja, hogy ez egy olyan átok, amit ha nem tudnak kiküszöbölni, akkor belepusztul az ország, és ha úgy tetszik, belepusztul a világ. Persze tudjuk azt, hogy ezek a feszültségek aztán azért csillapodnak idővel, ahogy a fiatalok elkezdenek idősödni, és hát pont ez a ravasz a dologban, hogy aztán ők lesznek a régi nemzedék, és mégis hiába élték át a maguk lázadásában, hogy máshogy kellene ezt csinálni. A végén aztán ugyanazok a feszültségek újra és újra előjönnek. Hát ezért is fontos talán nekünk most, hogy Illést így küldi Isten, hogy először is kibékíti a nemzedékeket egymással. Persze így is megfogalmazható a másik oldalról a generációk feszültsége, hogy hát a régi, a hagyományos állt szemben mindig az újjal, a modernnel, ha úgy tetszik, haladóval, vagy legalábbis annak kikiáltottal, és Illés feladata az lesz, hogy hát kiengesztelje a régit és az újat. Jézus egyszer egy rövid utalásban mondja azt, hogy hát a mennyek országának írás tudói olyanok, hogy ót és újat hoznak elő. Tehát ő arról beszél, hogy hát nem csak régi van, és nem csak új van, és nem lehet azt, hogy csak ez jó, vagy csak az jó. Ő igazából arról beszél, hogy a mennyek országában ott vannak a régi, úgymond hagyományos dolgok is, és sokszor Isten ad egy-egy újabb lépést, egy-egy újabb szakaszt az életünkben személy szerint. Az egyéni életünkben is ezt sokszor megtapasztaljuk egy-egy fordulatában, vagy legalábbis egy nagyobb változás az életünkben, és ki tudja, hogy mi módon lehet ezt még megélni különféle helyzetekben. Hát ez így megy az emberiség életében is, ha nem is csak az egyénekben, különböző időszakok vannak benne, különböző korszakok, ha úgy tetszik, de valahogy ezek mégiscsak kell, hogy egymásba fonódjanak, és nem azt kell, hogy jelents, hogy ollóval nyisszantunk egyet, és eldobjuk a régit, és most már csak az újjal törődünk. Illés éppen ezt az összeillesztést, ezt a kibékítést munkálja a profécia szerint. Így hát a visszatérő Illés érvényesíti Mózes törvényét annyiban, hogy a szülők és gyerekek egymáshoz megtérnek. És így a nemzedékek közti elidegenedés, ami mondom, minden társadalomban valójában probléma és súlyos következményekkel is jár, ez enyhülhet az ő munkája során. Isten nem akarja azt, hogy a nemzedékek elszakadjanak egymástól, azt sem akarja, hogy elszakadjunk attól a hagyománytól, amit ő adott Jézusban. És Krisztus nem akarja, hogy a templom padjaiban különböző generációk üljenek. Elsőre ez nyilván megdöbbentő, talán sokkoló is egyenesen, de mit is akarok ezzel kisarkítani? Hát azt a templom járó gyakorlatunkat, ami veszélyes nagyon sok szempontból, és persze általánosan elterjedt és megfigyelhető, de Isten nem akarja, hogy elküldjük a gyermekeinket a templomba. És ugyanígy nem akarja, hogy a szülők ott hagyják gyermekeiket, és eljöjjenek a templomba. Mert Úrunk nem akarja, hogy a nagyszülők elhozzák ide az unokáikat. Mert megváltunk azt akarja, hogy gyermekek, szülők és nagyszülők, vagy ha még élnek akár a dédszülők, együtt jöjjenek ide. Egy családként legyenek itt, és nem nemzedékekként, generációként, nem küldve az egyik a másikat, és maga meg otthon maradva, hanem Isten azt akarja, hogy valóban egymáshoz térjenek a szívek, nemzedékek között is, és együtt térjenek meg az Úrhoz. Azt akarja, hogy gyermekek, szülők, nagyszülők szíve is mind az Úrhoz térjen, és így egymással is megbékélve egész családok járuljanak az ő színe elé, és imádják őt. Nem csak előzménye van Illés érkezésének, de következménye is persze. Mert miközben az ítélet, a szövetség elhagyásnak a büntetése, mégis ebben az utolsó szalmaszába lehet kapaszkodni, amit Isten ígérés elkerülhető általa, hogy átokkal verje meg a földet, az országot, és ez az utolsó szalmaszál az, hogy még megtérhetünk. A szív megtérése az ember egész személyiségét jelenti. Nem külsőleg kell megtérnem, mert hát bizony az nagyon könnyű lehet. Föl lehet venni bizonyos szokásokat, bizonyos szófordulatokat, amikkel olyan látszatot tudok kelteni, hogy megtértem, és mégis lehet, hogy a szívem semmit sem változott. Csak a szívében igyekszik megváltozni, azt tudja legjobban, hogy ez milyen nehéz. Szinte lehetetlen mondhatnánk. Ez csak valójában Istennek lehetséges, hogy valódi, belső, szívbeli legyen az a megtérés, ezt ő tudja elvégezni többek között a próféta által, akit elküld hozzánk, mert Jézus nem lehet úgy imádni, hogy az csak külsőség legyen, vagy hogy felületes legyen. Időnként fölveszem a megtérés köpenyét, aztán otthon nyugodtan levethetem, vagy a hétköznapokban. Hát ez Jézus számára nem lehetséges, őt képtelenség megtéveszteni a külsőségekkel. Őt nem tudom becsapni azzal, hogy én igyekszem a látszatot tartani. Örök élet vasárnapján amúgy furcsa egy kicsit talán, hogy nem is az örök életről szól ez az ige szakasz. De ez valójában csak látszat. Hiszen Mózesre emlékezésről, Illés visszatéréséről, nemzedékek szívének megtéréséről éppen azért szól a próféta, hogy általa is figyelmeztessen, aki az ítéletet el akarja kerülni és be akar jutni az örök életre, az vigyázzon. Azért szól tehát az intés, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. És itt fejeződik be Malakiás könyve. Egyúttal befejeződött az Ószövetség is. És éppen ezért, amikor ezt az ige szakaszt a zsidóság felolvassa a zsinagógáikban, akkor megismétlik a 24. vers után a 23-at. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Azért teszik ezt, hogy a könyv ne átokkal fejeződjön be. Ez elgondolkodtató, mert hát amit viszont Isten így rendelt, az üzenetet, mi meg most megszelídítjük vajon ezáltal, és megváltoztatjuk? Hát a komor valóságon ez nem változtat, hogy Istennek úgy tetszett, hogy ez a prófétai könyv így érjen véget, és ezáltal tulajdonképpen az Izrael szentírása, az Ószövetség is így érjen véget. Hát mi nem írhatjuk felül a mindenható akaratát, inkább hajtsuk oda a fülünket az ő szavára, hogy megtérjünk, hogy várjuk Illés megígért visszatérését. És persze közben ne feledjük, ez még nem a mi Bibliánk vége. Ez még nem Istennek az utolsó szava. Ez az Ószövetség népéhez intézve mondhatjuk így talán, hogy az utolsó szava, de nem a végleges, az egész emberiségre vonatkozóan utolsó szava, hiszen elküldte Illést, ezért ígéri meg, hogy el fog jönni. És mi pedig már múlt időben mondhatjuk ezt bizonyos módon, ahogy említettem, Keresztelő Jánosra gondolva, de azt mindenképp múlt időben gondolhatjuk már, hogy Isten elküldte a fiát. Már csak egy hét, és az egyházi év vasárnapjai arról szólnak majd, amit 400 évvel előre megmondott most Isten itt Malakiáson keresztül, és aztán bekövetkezett. Lehet, hogy sokan ugyanazt mondták, amit Péter leveléből olvasa, hogy hát hol van ez? Hol van az ő nagy napja? Hol van az Úr eljövetele? 400 év rengeteg idő, el se tudjuk képzelni, hiszen emberi életünkhez képest ez sokkal nagyobb. De mégis Isten, amit megígért, az bekövetkezik. Az Úr utolsó napja is eljön majd, amely előtt még illést elküldi, de eljött az a nap is, amikor ezt az utat elkezdi készíteni a szívünkben, hogy megtérjünk hozzá, eljött Keresztelő János is, és eljött az is, akinek János az útját készítette, a Messiás, a megváltó. Örök élet vasárnapján tehát mondhatjuk, hogy mégiscsak jó és aktuális igét kaptunk, hiszen a törvény, valamint a proféták valójában Krisztusról tesznek bizonyságot, és Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem azt mondta, hogy betölteni érkezett hozzánk. Az ő megdicsőülésekor a hegyen pedig emlékszünk jól, hogy éppen Mózes és Illés jelent meg mellette, és a tanítványok ugyan nem igazán értették, hogy most mit is tegyenek, és Péter megzavarodottan beszél ugye arról, hogy építsünk sátrat, minthogyha ott rögzíteni lehetne a hegyen történt eseményeket, de nem lehet, ez nem ezért volt, hanem hát egyrészt azért volt bizonyosít, hogy Jézus magát is erősítse Isten, de még inkább azért volt, hogy a tanítványoknak adjon egy olyan látomásbeli erősítést, amely aztán segíti őket arra, hogy a hosszú idő is kellett nekik, és sok elmondásból még meg se értették, de fölkészüljenek arra, hogy Jézusra mi is vár. Hiszen Mózessel és Illéssel arról beszéltek, hogy minek kell megtörténnie hamarosan Jeruzsálemben. Hogy hogyan fog ő meghalni. És így lett látható bizonysága is az apostoloknak, szintén Péter az, aki a másik levelében utal arra, hogy hát mi láttuk őt a hegyen, az ő dicsőségében, hát mi szemtanúi vagyunk, ez valóban bekövetkezett. Így vált tehát látható bizonyságtétel számunkra, és általuk az ő elmondásuk, igehirdetésük révén pedig mindnyájunknak, hogy Jézus valóban azért tette le az életét, hogy a magára vegye a mi bűneinket. Hogy ő valóban azért vállalta a kínhalált, hogy megváltson a törvény által diktált halál átkától. Hiszen Mózes törvény arról is szól, aki megszegi ezt a törvényt, annak halál lesz a része. Illés meg azért jön, hogy visszatérítse minket, hogy nem törvényszegők, hanem törvénymegtartók legyünk, akikre akkor már nem a halál érvényes is. Lehet, hogy ezt a magunk erejéből meg se tudjuk tenni, de Jézus éppen azért jött el, hogy az ő szeretetével valóban a szívünket formálja át, és így hallgathatjuk az ő szavát, az örök élet beszédét, így hihetünk az ő nevében, hogy valóban Isten gyermekei és az örök élet részesei lehessünk. Amen. Imádkozzunk. Ítéletedre érkező Istenünk, elakad a lélegzetünk is, ha arra gondolunk, hogy számon kéred rajtunk szövetségedet, számon kéred rajtunk vétkeinket. Kiállhat meg az Úr nagy és magasztos és mindennél félelmetesebb napján. Meg kell vallanunk alázatosan, hogy te igaz vagy, igazad van, amikor átokkal és pusztulással sújtod a földet, mégis ígéretedre kapaszkodva könyörgünk, hogy küldd el hozzánk Illést. Küldd el hozzám személyesen, hogy szívemet megtérítse, hogy felkészítsen a veled való találkozásra. Áldott légy, hogy megadod még ezt az utolsó lehetőséget is a megtérésre. Áldott légy, hogy megadtad az egyetlen lehetőséget a Golgotán, amely szívem megtérését munkálja, amely hozzád hajlíthatja szívemet. Ne engedd, hogy elherdáljam kegyelmed egy gyönyörű bizonyságát, hanem fordíts szívemet vissza hozzád. Amen.